Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, itt van a stúdióban Salin Noémi, irodalomtörténész, Budapest történész, kultúrtörténész. A beszélgetést felvételről hallják, kezdőt sokolom. Megjelent a Spájz, ez egy receptkönyv. Remek illata van. Mi dolga egy kultúrtörténésznek a befőzéssel?
Jó napot kívánok én is mindenkinek. Ez egy kilengés. Vagy valójában nem ismert, mert már egy szakácskönyvet elkövettem én, ami ennél sokkal művelődéstörténetibb jellegű volt. Ugye én a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban dolgozom, nem mellesleg, miközben tényleg ennyi mindent csinálok, amit felsorolt, és az én szakácskönyv irodalmi munkásságom úgy kezdődött, hogy az első világháború centenáriuma okán a hadi múzeumos kollégák kezdtek foglalkozni ezzel, hogy akkor a háborúval kapcsolatos mindenféle dolgokat előszedni és föltárni, és engem is megtaláltak, hogy egy konferencián adjak elő, de mondom, nekem semmi közöm a hadakhoz, és különben is utálom a háborút és vidékét, meg minden, de hogy valamit, hát mondom, jó, és akkor az jutott eszembe, hogy a hadviselt nagyanyák és dédanyák receptjei. És akkor az lett ennek akkor a címe az előadásnak, hogy hadi háztartása vagy hősnők a konyhában. És akkor megkeresett minket később egy könyvkiadó a múzeumban, hogy csináljunk a múzeum régi szakácskönyveire alapozva egy könyvsorozatot, aminek végül két kötete jelent meg, az egyiket Csapó Katalin kolléganőm csinálta, abban azok a fajta régi nagycsaládi, nagypolgári receptek vannak benne, amiket körülbelül egyszer főz meg egy életben egy háziasszony, de utána nemzedékek fogják emlegetni. Én pedig tovább turboztam az én hadikajáimat, és akkor lett belőle egy olyan könyv, ami kifejezetten a hadi receptek, háborús receptek, nyomor, enyhítő akciók, filléres füzetei, tehát egy ilyen nagyon-nagyon szegény konyha lett annak. Az volt a címe, hogy semmiből is finomat. Na most ezen közben keresett meg engem annak idején, most már ugye lassan 7 éve, a Magyar Konyha főszerkesztője, Vinkó Jóska, hogy én valamit írjak nekik. Hát de mondom, Jóska, mit? Hát valami ilyen gasztrotörténelmet, vagy mit is? Nem, Isten őriz, mondta ő. Hát de mondom, akkor hát én se nem vagyok egy ilyen gasztrogurú, se nem vagyok egy nem tudom mekkora háziasszony, de valamit csinálj. Na mondom, akkor tudod mit, annyira megrémültem, hogy egy szó jutott eszembe, és ezt ki is mondtam, a rovat címe Spájz.
Mert ebben minden benne van?
Mert befőzni szoktam, szeretek, tudok, és csak ugyanaz ilyen receptmagazinok, vagy az ilyen kajás újságok ezt azért úgy elhanyagolják. Pedig a befőzés szerintem fontos dolog. És akkor ennek ő nagyon megörült, és innentől kezdve én csak ugyan 6 éven keresztül írtam a Spájz című rovat receptjeit, és ezek kerültek be most a könyvbe, összesen 85.
Miért olyan fontos a befőzés? Őrült kellemetlen csinálni, írdatlan meleg van. Egy meleg konyhában, mai viszonyok között kevés embernek van kertje, hogy ott csinálja. Meleg konyhában rotyog, és mindenkiről szakad a víz. Mi ebbe a jó?
Hát az, hogy rotyog, az kétségtelen, de mondjuk azért nem kell mindig olyan lekvárokra gondolni, mint az a klasszikus rendes szatmári szilva, amit kint főznek szabad tűzön, és 24 órán keresztül kell kevergetni. Egyrészt, mert tök fölösleges annyi ideig rohasztani ezt a szerencsétlen gyümölcsöt a kotlába, amikor egy fél óra alatt is meg tud ő főni. Vagy legalábbis egy jó dzsemhez nagyon sokszor elég, hogyha egy fél órát vagy egy órát eltölt vele az ember, azt azért kibírjuk. Főleg, ha közben más is fő, mert lehet, hogy ebédet is csinálunk, és mellette ott el
van. Melléküzemágban megfő.
Melléküzemágban megfő. Ami a dolognak az előkészítését illeti, valójában az a babrásabb, először is el kell menni a piacra. Ki kell figyelni, hogy mikor pont éppen most jó, most olcsó, most érett, most tuti. Én például holnap fogom befőzni az eplet, legalább az első adagot. És akkor persze, hát azt igen, azt akkor meg kell mosni, pucolni, de az nem egy akkora kutykurúty, és főleg, hogyha az ember időben elkezdi reggel ezt az egész szakramentumot, akkor hát délre kész van. Azért ez nem egy egynapos ügy, vagy egy kétnapos ügy. Általában van a könyvben olyan recept is, ami tényleg két napig tart, de annak ez is a címe, hogy csak erős idegzetűeknek, az a Zakuszka nevű erdélyi örmény sóslekvár. De hát azért kell befőzni, mert először is a bóti lekvárok 90%-a ipari szemét, a maradék 10% méregdrága ahhoz képest, amennyibe a házi lekvár kerül. Még azon kívül a lekvárfőzés, hogyha az ember jól szervezi, akkor lehet egy családi buli. Abba nagyon jól be lehet vonni például gyerekeket, akik amúgy a konyhai teendőkben még nagyon nincsenek otthon, de azért gyümölcsel babrálni minden kölyök szeret. Az egy nagy sikerélmény gyerekként, de be lehet vonni a házastársat is, mert a lekvárt szereti, persze, hogy szereti, akkor be lehet vonni őt, hogy pucoljon. Az előszóban valami olyasmit írtam, hogy a lekvár a családtagokat is úgy összetartja, mint a puszedli két felét. Tehát, hogy ez egy családi ügy tud lenni, egy közösségi ügy tud lenni, és én nagyon híve vagyok annak, hogy az ember a dolgokat akkor egye, akkor tegye el, amikor az idejük van, és akkor rá kell szánni azt a fél napot, és egy hatalmas örömforrás sok hónappal később, a leggázabb téli hónapok közepette azért lekapni egy eperzsemet, vagy egy megyet, azért az buli.
Azt értem, hogy finom, de minek eltenni valamit, amikor mindig van friss? Mert ma ilyen a világ, hogy a világ bármilyen részéről villámgyorsan ideér éppen olyan valami, ami friss. És nem kell eltenni ezért semmit, gondolja az egyszeri olvasó. Én.
Hát gondolja, persze. Lehet kapni egy csomó fagyasztott cuccot, az mondjuk jó, bár azért megpunnyad. Azért, mikor az ember kiereszti azt a meggyet, az nem lesz olyan. És akkor abból nyilván nem fog zsemet főzni, abból legfőjebb főz egy levest, vagy oda teszi egy sütemény mellé, vagy fagyi mellé, vagy nem tudom. A lekvár az egy műfaj. Az szerintem kell. Bizonyos süteményekbe kell, egy tejbegrízhez kell, gyereknek a tejberizshez kell. Én úgy készítem a saját gyümölcs joghurtjaimat is, hogy megveszem a házi joghurtot az én kedvenc piacomon, a Fehérvárén a kedvenc tejesemnél, és akkor abba a nagyon finom házi joghurtba beleteszek két kanállal az én saját készítésű lekváromból, amiről pontosan tudom, hogy mi van benne, és lesz belőle egy olyan gyümölcs joghurt, amilyet soha a boltban nem kapok. Ami a mindig friss gyümölcsöt illeti, hát legyünk egy kicsit méregzöldek. Én legalábbis az vagyok, nekem nem jut eszembe januárban, nem hogy sárga dinnyét, de paradicsomot se jut eszembe venni.
Világszennyezés, szállítási költség.
Mert ha az ember belegondol pontosan ebbe, hogy most azt a világ túlsó végén valakik megtermelték, azt mindenféle rettenet gáz vegyszerekkel kezelték, hogy kibírja azt a hosszú utat, vagy úgy hűtik, vagy nem tudom, borzasztó környezetszennyező, pazarló és drága módon hűtik, kezelik ahhoz, hogy épségbe ideérjen. Nem is tud jó lenni, mert ezek ilyen utóérett gyümölcsök, és hogyha valaki életében egyszer kóstolt mondjuk egy igazán friss mangót a fáról Dél-Amerikába, az soha többet nem fogja akarni ezeket az itthon kapható magokat vagy avokádókat, mert nem olyan, hát mit csináljunk vele, hát nem olyan, azt ott kell lenni. És ezen kívül pedig a szállítás maga, az üzemanyag, a mindeneknek a szennyezése. Most persze lehet mondani, hogy jó, de az érámeső rész az ebből semmi. De azt gondolom, hogy még az se. Amit az ember egy élet alatt összehalmoz ilyen teljesen fölösleges hülyeségekből, az már nem kevés, és ahány emberből összeadódik ez, az én kis légypiszok életem is ebben azért egy kicsit számít.
Mennyi fejlesztést bír el egy jó recept? Mert az öreganyám túrógombócán púpozódott a cukor. Erre ma azt mondják, hogy megölöd magad.
Mindig vannak ezek a divatok, amelyek bizonyos dolgokat kitiltanak az életünkből, aztán jönnek más divatok, amelyek eldöntik, hogy de az mégse úgy van. Évtizedeken keresztül ment a hírig, hogy a só az egy micsoda, egy méreg. Most legutóbb éppen ezt olvastam valamilyen, tényleg ilyen női bulvár legalja színvonalú újságcikkben, hogy igen, de nem, mert hogy most megmondták az orvosok, hogy a só az mennyire kell, és hogy igenis kell lenni sót. Ugyanez van a cukorral is, hogy hú, a cukor, a fehér méreg, így meg úgy. Azért eleink se feltétlenül abban haltak bele. Az igaz, hogy most rengeteg élelmiszerünket agyon cukrozzák. Mert mondjuk egy csomó felvágottba, kolbászba, pástétomba, húsok kezelésébe például beleraknak cukrot, amit valószínűleg még 50 évvel ezelőtt se tették volna meg. Én a józan ész keretei között próbálok mozogni, úgyhogy elbírják, ezek a receptek elbírják azt a változtatást, hogy az ember kevesebb cukrot tesz bele. Én egy ilyen átlagot adok meg a receptjeimben, amiket körülbelül magam is használok, de az alá lehet menni. Tulajdonképpen az eltevés biztonságát szolgálja bizonyos fokig a cukor, de ezt nagyon jól lehet fokozni a nagyon nagy tisztasággal a konyhában, és a gyorsasággal.
De ugye a cukor az tartósító,
és fertőtlenítő. Persze. Na, fertőtleníteni nem fertőtlenít, hanem tartósít, viszont hogyha az ember nagyon kisikálja az üvegeket, nagyon jól kifertőtleníti, kiforrázza őket, és utána piszok gyorsan beüvegezi a bugyogóan forró lekvárt, akkor fejre szoktam állítani, mikor visszafordítom a keletkező vákuum, becuppantja az üveg tetejét úgy, hogy azt onnantól kezdve nagyon nehéz kinyitni, és akkor az a lekvár tuti jól eláll, és elég kevés cukor is elég hozzá. Úgyhogy általában az szokott lenni, hogy a teljes gyümölcs mennyiség, a tisztán mért gyümölcs mennyiség egyharmada, vagy annál egy kicsit kevesebb, de ezt nyilván gyümölcse válogatja, mert például a fügébe sokkal kevesebb is elég.
Mennyi egy jó recept szavatossági ideje? Mennyire érték egy jó recept? Mert vannak kísérletező kedvű háziasszonyok, akik eleve úgy állnak minden recepthez, hogy na, én ezt egy kicsit másképp fogom csinálni, mert szerintem az úgy jobb lesz.
Ezek különböző iskolák, és én itt megint középen állok. Mert van ebben a könyvben olyan recept, ami az én dédanyámtól származik. És az azt jelenti, hogy több mint 130 éve csináljuk a családban. Ez egy alma-szilva paradicsom szentháromság, 2-2-1 arányban, és az 5 kg gyümölcshöz kell 2 kg cukor. Ezt nagymama is főzte, piszok jó. Nem változtatok rajta, mert annyira jó, hogy nincs értelme rajta változtatni.
Jó, de ha sose próbálja ki, honnan tudja, hogy nem lesz még egy picit jobb? Mennyi ebben a tisztelet a nagymama iránt, meg az értékmentés?
Sok, de vannak dolgok, amiket fölösleges változtatni.
Ha egyszer úgy jó, akkor úgy
jó. Ha egyszer valami valahogyan jó, mondjuk a paprikás krumpli alapreceptje, szerintem jó. Ez, hogy hagyma, krumpli, kolbász, ez jó. Ebbe én semmiképpen nem tennék mondjuk bélszínt. Nem tennék, mert ez ki van találva, és jó. És a bélszín egy más műfaj. És persze ebbe az almaszilva paradicsomba is lehet rakni. Én írom is, itt minden recept úgy épül föl, vagy minden kis fejezete a könyvnek úgy épül föl, hogy van egy rövid bevezető, utána leírom a hozzávalókat, az eszközeit, a teendőket, és van egy ilyen kérdés, hogy cifrázzam. És ott vannak lehetséges cifrázatok. És ennél az almaszilva paradicsom dzsemnél is lehet szórakozni azzal, hogy az ember tesz bele vaníliát, tesz bele szegfűszeget, tesz bele, mit tudom, egy darabka csillagánist, vagy tesz bele mindent, ami forralt borba jó, az tulajdonképpen ebbe a lekvárba is lehet, hogy jó. A vaníliát azt hiszem, hogy tán szoktam is tenni bele. És igenis kedvet szeretnék csinálni az olvasónak ahhoz, hogy játszon. A főzés az szerintem egy rendkívül kreatív valami. Az a nagyon profi, igazi, a szó jó értelmében igazi séfeknek a tudása, hogy bármilyen körülmények között, akár változó minőségű alapanyagokból képesek ugyanazt az ételt pontosan előállítani. De ez egy másik tudás, ez egy másik iskola. Nem lehet ennyit variálni mondjuk a cukrászati receptekkel. Ott nem lehet, mert ott az ember hidegen összekeveri a hozzávalókat, berakja a tepsibe és imádkozik. Ott nem helyettesíthető büntetlenül a vaj zsírral vagy olajjal, nem helyettesíthető a kakaó mákkal. Szóval ott nem lehet, ott azt kell csinálni, ami, mert az többnyire úgy jó, ahogy van. De a főzésnél, amikor kim van a gázon a cucc, és vele szembe én a kezembe egy kanállal, ott sokkal szabadabb vagyok. És ott meg lehet csinálni azt, hogy teszek hozzá még egy kis sót, még egy kis vizet, még valami más fűszert, ezt vagy azt. Hát főzés közben mindig kell próbálgatni, kóstolgatni, most jobb lett, sok mi van, tehát meg hát nyilván az ember jövőre is meg fogja főzni, és akkor föl kell írni, hogy tavaly mit rontottam el. De én azt hiszem, hogy, érdemes próbálkozni, érdemes kísérletezni, mindig érdemes új recepteket tanulni, is föltétlenül érdemes. Én szoktam, és nagyon szeretek is, ki is próbálom. Ebbe a könyvben is sok olyan van, amit miközben zajlott, akkor még nem tudtam, hogy lesz könyv, de ment ez a sorozat. És akkor hallottam férfüllel valami jó receptet, megcsináltam, kipróbáltam, frankó lett, akkor két lapszámmal arrébb megmutattam az olvasóknak is. De azért vannak olyan dolgok, amikről azt gondolom, hogy ahogy jó, ha valahogy jó, akkor szeressük úgy.
De azt honnan lehet tudni, hogy amit csináltunk, az jó? Mert visszatérve az almára, lehet, hogy ma már nincs is olyan alma, mint amiről az eredeti recept szólt, meg kipusztult. Leváltották másfajta almával. Nem tudjuk, hogy milyen, hiszen az életünk rövidsége miatt azt nem kóstolhattuk, ha csak nem gyerekkorunkban. Honnan tudjuk, hogy a csinálmányunk jó?
A kóstolás az sokat segít. Mert ha az ember megkóstolja, és az jónak bizonyul, akkor nincs miről beszélni. Akkor
ha nekem jó. Ízlik jó?
Na, nekem ízlik jó, akkor meg lehet kóstoltatni másokkal is. Egy nagyon érdekes kalandom volt pont az akuszka főzés kapcsán. Akkor velem élt egy széki néni, és őtőle tanultam az akuszka receptjét. És akkor, mikor először megfőztük együtt, az ő receptje szerint csináltuk, én ezt akkor megtanultam, imádtam. És akkor 2 vagy 3 évvel később kipróbáltam, hogy mi van, ha belerakok egy marék szárított bazsalikomot. És Mari néni ott sápítozott nekem, hogy én elrontom azt a drága jó zakuszkát, majd megkóstolta, és oda nyilatkozott, hogy há, ez erősen jó. És akkor azt gondoltam, hogy lám, ez jó, de azóta is bazsalikom nélkül főzöm az zakuszkát, mert mégiscsak az a hitelesebb, amit nekem a Mari néni megtanított. A szeretteim megetetése is egy nagyon fontos próbatétel. Még eddig nem sikerült nekem olyan dzsemet vagy bármi mást előállítanom, amit ha megkóstoltattam a családtagjaimmal vagy barátokkal, akkor azt mondták volna, hogy hát ez fúj, de gáz. Ilyen még sose volt. Ami az almákat illeti, igen, ez egy kérdés, mert almafajták jönnek és mennek. És abban egészen biztosak lehetünk, hogy a régi receptek, mondjuk a 80-100-150 éves receptek, savanyúbb almákkal dolgoznak, mint mi. És akkor azt lehet csinálni, hogy az ember körbejár a piacon, és akkor ott leghátul, ahol vannak ezek az egyfogú nénik, meg ilyen furcsa kis kerti bácsik, akik fölhoznak egy szatyor gyümölcsöt, meg oda jönnek mondjuk 3 csokor kerti ez meg azzal, és akkor van nekik egy motyónyi apró almájuk. Láthatóan kukacos, de ilyen helyes kis furcsa alma. Akkor meg szoktam kérdezni, hogy hogy hívják ezt az almafajtát, meg hogy mióta is van neki ilyen almája, akkor ilyenkor boldogan mesélik, és kipróbálom, hogy az milyen, és abból milyen. És általában nagyon jók a tapasztalatok. Vannak a könyvben olyan receptek is, amelyek kifejezetten ilyen mentőakcióknak vannak számva, mert az almája azért elég sok embernek van, nagyobb mennyiségben is, akár még városiak is kapnak a családtagoktól, vidékről, innen, onnan egy kosár almát, és akkor ahogy megyünk bele az őszbe, az az almás kosár az egyre rosszabbul néz ki, viszont lehet vele azért kezdeni valamit. És én magam nagyon meglepődtem akkor, amikor nekifogtam 3 kiló ilyen menthetetlen külsejű almának, és kiderült, hogy a 10%-át kellett csak kidobni. 30 deka volt a veszteség, a többit megfőztem, lett belőle egy bitang jó lekvár. Tehát az élelmiszer pocsékolással is az ember kicsit szembe megy, hogyha így menti ezeket a dolgokat. És... hát igen, a nagy kereskedő, meg a nagybani termelő nagyon szereti azt a gyümölcsöt, amelyik nem ütődik, nem barnul. Alig lehet kapni például már azt a régi fajta érdi őszi barackot, amik ezek a nagy fehér, puha, halatlan, zamatos, bitangjó barackok, hogy az emberen így csorog végig, imádom. Mert hogy a legkisebb érintésre is rögtön barnul.
És nem veszi meg senki.
Egy csomó vevő már úgy áll ehhez hozzá, hogy már rohad, semmi baja nincsen annak a baracnak. Én ezt megveszem és megfőzöm brutálisan. Citromot kell rácsavarni, akkor nem barnul meg, kész. És az almával is ez a helyzet, hogy most már ezek a szállítástűrő, kemény húsú, nagyon hát túl édes almák, ezek elkezdték uralni a piacot. Kicsit utána kell menni, és semmiképpen se a nagy szupermarketek polcain kell kotorázni, hanem igenis ki kell menni a piacra. És ekkor az ember még annak az embernek is jót tesz, aki egyébként a kertjébe elég sokat dolgozott azzal a gyümölcsfával.
Import gyümölcsből akkor ez szerint egyáltalán nem is dolgozik, nem is kever be semmi, mondjuk banánt.
Főztem banánzsemet kíváncsiságból, meg azért, mert nekem a magyar konyhában télen is kellett szállítani ezeket a recepteket, úgyhogy amikor kifutunk a saját normál gyümölcsből, akkor is nekem írnom kellett, és akkor jöttek a citrusfélék, narancs és citromzsemet, azt régen is csináltam, mindig is csináltam, mert nagyon szeretem, de kipróbáltam a banánt, kipróbáltam a kivit, pont az almamentős egyik dzsembe van egy ananász, 2 kiló vagy 3 kiló almához. Úgyhogy ilyen kilengések azért vannak, de mondjuk 90%-ban itthoni és hazai gyümölcsöt használok, és csak egy kis mennyiségű maradék az, ami más.
A technológia az ugyanaz? Befőttes üveg tetejével?
Ne.
És víz forrásban?
Víz nincs benne, víz nem kell, a dzsembe nem kell víz, abban rakott a jóisten abban a gyümölcsbe pont elég vizet, hogyha szirupot kell főzni alapozáshoz, akkor abba kell annyi víz, hogy a cukor ne égjen oda.
Tehát a technológia gyakorlatilag ugyanaz, hát mint amit 100 évvel nem is kell mást nem használni. Kell. Hírek következnek, utána innen folytatjuk az Inforádió arénájának vendége, Sali Noémi.